Vásárhelyi Rádió életmód műsora. Szerkeszti Nagybodó Tibor.
Meghívottunk nevében is nagy szeretettel köszöntjük a Marosvásárhelyi Rádió és az Összhang hallgatóit. Jó estét kívánok, a mikrofonnál a műsor szerkesztője Nagybodó Tibor. A tartalomból röviden. Pár héttel ezelőtt Széjes Ferenc, Jászai Mari Díjas, erdélyi magyar színművésszel az Összhangban. Többek között arról beszéltünk, hogy miben különbözik a régi színház a maitól, hogy miként változott az évek során a színház feladata és szerepe a közönség életében, hogy mi motiválta a régi idők színészeit, és hogy mi motiválja most napjainkban a színészeket. Ígéretünknek eleget téve, ha egy kicsit megkésve is, de ma még folytatnunk kell az elkezdett beszélgetésünket, de a mai témánk a színház szerepe a mai társadalomban. És most köszöntjük a Marosvásárhelyi Rádió és az Összhang mikrofonjai előtt Széjes Ferenc, Jászai Mari Díjas erdélyi magyar színművész volt, egyetemi tanárt. Jó estét kívánok, szervusz, köszönjük, hogy ma is elfogadtad a meghívást, és hogy itt vagy velünk élőben a rádiónk 4-es stúdiójában.
Üdvözöllek, Tibi, köszöntöm a hallgatókat. Elnézést kérek a hangomért, mert éppen orvosi kezelés alatt vagyok, hangszál gyulladásom van, de reméljük, hogy sikerül ezt a műsort végigcsinálnunk rendesen, tisztességesen. Pár hónappal ezelőtt, amikor elkezdtük a beszélgetést a színházról, a színházművészetről, én azt gondoltam, hogy egy műsor alatt a végére jutunk a dolognak, és én már itt harmadik alkalommal ülünk a stúdióban ketten, és még mindig annyi megválaszolatlan kérdést láttam a noteszedben, meg amit elküldtél nekem a programodban, hogy azt hiszem, hogy ennek még ezután is lesz folytatása, mert a színházról beszélgetni nagyon sokat lehet, ez olyan, mint a sport, mert a színházhoz meg a sporthoz mindenki ért, és ez jó dolog, ez a színészeknek tetszik, amikor beszélhetnek a szakmájukról, beszélhetnek a színházművészetről. Én azt hiszem, hogy a közönség egy része is érdeklődéssel hallgatja majd a beszélgetésünket, és hát remélem, hogy ha nem tudjuk ezt befejezni, akkor majd folytatjuk valamikor.
Biztosak lehetünk ebben, mint abban is, hogy az életben, mint sok minden mást nem, ezt a műsort, vagy ezeket a műsorokat sem centissel mérjük. Én azt szoktam mindig mondani, hogy minden addig tart, amíg megéri, és úgy gondolom, de nem az a fontos most, hogy én mit gondolok, hanem az, hogy a visszajelzések szerint igen, ezt a beszélgetést, ezt a témát, vagy hasonló témákat egy olyan színésszel, mint te, aki évtizedekre néz vissza, megéri folytatni, természetesen a fiatal generáció is majd meghívott lesz, és egészen biztos, hogy ők is nagyon lelkesen fognak ezekre a kérdésekre, illetve más kérdésekre válaszolni. Művész úr, folytatva tehát az elhangzott beszélgetéseinket, szerinted mi a színház szerepe a mai társadalomban?
Hát erre lehet nagyon bonyolultan és nagyon egyszerűen is válaszolni. Hát én az egyszerűbbik változatát fogom választani. Véleményem szerint, amióta a színház létezik, és amikor létrejöttek az első előadások, a görög színházra gondolok, az ókori görög színházra, meg a római színházra, meg az egyiptomi színházra, meg még hamarabbra, mert ezek a törzsi táncok, meg ez is valami köze volt azért a színházhoz, meg az előadáshoz, mert ezek mind előadás számba mentek ugye annak idején, és akkor már a színház és a társadalom szinte kézenfogva vonult fel a történelem színpadára, és a társadalmat mindig valamilyen formában a színház tudta befolyásolni. Ez részben annak volt köszönhető, hogy sok esetben maga a hatalom használta ki ezt a lehetőséget, és a színpadon a politikai követelményeknek vagy a szükségleteiknek megfelelően irányították a színházakat is, hiszen az ő fennhatóságuk alá, a mindenkori hatalom fennhatósága alá tartozik a színház. Tehát ez egy nagyon érdekes dolog. Emlékezzünk csak vissza a közelmúltra, a Ceausescu rendszerre, hogy mit jelentett akkor egy társadalomban a színház, és mit jelent most. Sokat változott, a különbség óriási. Manapság már az emberek úgy ülnek be a színházba, hogy elég volt a politikából, elég volt, hogy mindent kiszabad mondani, hogy a politikusok, látjuk a műsoraikat, vagy időnként látjuk, én már nem is nézem őket, mert rájöttem, hogy fölösleges, mert csak felbosszantom magamat, és de érződik, hogy a színházba az emberek most azért mennek, hogy vagy szórakozni, vagy elgondolkozni. A színház mindig tükröt tartott tulajdonképpen a társadalomnak, a nézőknek, saját magáról. Tehát a diktatúra alatt, a Ceausescu rendszerben, emlékezz csak vissza, hogy milyen szinte egy olyan összeforrott közönség, közösségé vált a színházi közönség. Olyan, hogy egy része azért jött be a színházba, mert otthon nem volt fűtés, mert nem volt tévéadás, mert nem volt semmi, és itthon az erdélyi kisebbségnek ugye a magyar nyelvet ápolni, az egyik, a színház volt az egyik templom, ahova bementél, és hallottad a magyar szót, megnéztél egy szép előadást, utána beszélgettél, találkoztál a szünetben a kollégákkal, ismerősökkel, és még annak ellenére, hogy politikailag nagyon ellenőrzött volt abban az időszakban a színház, hiszen minden előadást előbb egy ideológiai bizottság meg kellett nézzen a párt kulturális osztályától. Elnézést. És tehát kellett a pártnak a kulturális osztályának a jóváhagyása, hogy egy színház kikerülhessen a közönség elé. Mert politikailag az az előadás tiszta kellett legyen, a kommunista eszméket, a szocialista eszméknek megfelelően kellett átszűri a nézőnek a mondani valóit, és Isten őriz alól, hogy itt lázadásra, meg a hatalom, meg a társadalom viszonya közti témákat boncolgassa. Nagy ritkán bebecsúszott egy ilyen darab, mint például egy Sütő András darab, vagy Székely János darab, vagy egy Páskándi darab. Ezek véletlenül mind úgy átmentek a rostán, de ezért a színháznak, a magyar társulatnak sokszor el kellett játszani egy-két olyan darabot az évadban, amit egyáltalán nem játszunk örömmel, de azért, hogy el tud játszani egy Sütőt vagy egy Székely János, azért el kellett játszani egy olyan darabot, ami a kommunista ifjak neveléséről szól például. Tehát ez egy nagyon érdekes kérdés. Manapság, hogy fejezzem be ezt a gondolatot, ma már ugye a színpadon is azt mondasz, amit éppen akarsz. Lehetsz ilyen oldali, olyan oldali, középső, baloldali. Nem biztos, hogy ez jó, de hál' Istennek a demokráciának egyik jele. Ez egyik jele.
Érdekes kép került hirtelen elénk, amiért nagyon hálásak vagyunk, hisz emlékeket idéznek. De ha már erről beszéltünk, ide beszúrunk most egy kérdést, hogy igen, éreztük és érzékeltük azt, hogy milyen volt akkor a színész élete, de milyen a színész élete ma?
Igen, hát szóval a maga a szakmai élet a színésznek ma is véleményem szerint pont olyan, mint régen volt, csak egészen más. Mert hát megváltozott körülötted minden, felgyorsult a világ, már a 3-4 éves gyereked vagy unokád már a mobiltelefont mozgatja, kapcsol, és te csodálkozol, hogy nézd meg, ez mi a francot tudja, és nem is látta soha. És a keze rááll, pillanatok alatt, órák alatt megtanul egy kisgyerek telefont kezelni. Hát a színész, persze a színész most is szerepet tanul, szöveget kell tanuljon, most is vannak rendezők, most is van igazgatód, most is van ügyelő, aki ha valami hibát csinálsz, akkor felír, és közvetít az igazgatóság felé, még büntetést is kaphatsz, valami treányságon kapnak. Tehát tulajdonképpen sok nem változott. Maga a színháznak a stílusa változott. Meg másképpen játszunk ma színházat, mint 30 évvel például, hogy ne menjünk nagyon vissza. Másképp történnek az előadások, a fiatalok másképp állnak hozzá, más lett az ő világuk is, másképp gondolkoznak. Mi annak idején ugye egy bizonyos, nem azt mondom, hogy korlátok közé be voltunk szorítva, de a korlátainkat tulajdonképpen az akkori társadalom, meg a rendszer, meg a bezártság okozta, és nem voltál nyitott, nem tudta kinyitni a kapukat, hogy elmenj a világba, szétnézzél. Most odamélsz el a foteletből a tévén keresztül, ha éppen akarsz. Mert minden színházi előadást meg tudsz nézni már a tévé, le tudja közvetíteni, vagy YouTube-on, vagy valahol fent vannak, és csomó mindent megtudsz. Akkor egy-egy ilyen előadást megnézni, vagy el kellett volna mennyi Moszkvába, Párizsba, Magyarországra. Hát ezekre a helyekre nem nagyon engedtek. Még 2 évente elmentél Magyarországra.
Folytatva a beszélgetést, hogyan változott a színészeti hivatás elismerése, kihívásai és anyagi feltételei régen és ma?
Igen, hát maradjunk, kezdjük az anyagival. Nekünk van egy mondásunk, hogy minden az anyagin múlik, és ezt a mondást mi elég sokszor mondtuk a színházban. Szerencsére ez a dolog nagyon pozitívan változott meg az elmúlt 10 évben, és ez egy jó dolog, és azt kell, hogy mondjam, hogy a színészek fizetését valóban megemelték, és én sokat járok ki Magyarországra dolgozni, látom, hogy ott mit keresnek a színészek. Régebb mi a közelükbe se jutottunk, most meghaladtuk, a mi fizetésünk meghaladja az ő fizetésüket, és a státus is, tehát megváltozott a színe. A mi időnkben szerették a színészeket nagyon, most is szeretik, és az, hogy a Vásárhelyi Színház például, mert ezt ismerjük a legjobban, szinte azt mondhatni, hogy mindig telt házakkal játszik, ez azt jelenti, hogy a közönség igényli a színházat, szívesen jön be, szereti a színházát, szereti a színészeit, és ezt annak idején mi is tudtuk, éreztük, azt is érzed rögtön, hogyha egy előadásnak sikere van, vagy nincs sikere. Mert te magadban elkönyveled, vagy azt mondod, mert szubjektív vagy, mert magaddal szemben nem akarsz hazudni, hogy én tudom, hogy ez az előadás nem az a legnagyobb művészi siker, vagy szakmai siker, de a közönség imádja. Bejön a közönség sokszor, azért jön be a színházba, hogy elfelejts az otthoni bajokat. Na most már az a színháznak a dolga, hogy a közönségét megpróbálja arra is ránevelni, hogy a nézőt azért vonja be, hogy rávezesse bizonyos társadalmi problémákra, gondokra, esetleg politikai gondokra. Tehát arra késztesse a nézőt, hogy elgondolkozzon ezeken a társadalmi problémákon, és valahogy azt a tükröt úgy mutassa meg a nézőnek saját magáról, hogy ebben a színháznak is benne legyen a véleménye. Hogy a néző, mikor kijön, lehet egy kicsit szédülve jön ki, mert nem minden előadás Sári Bíró vagy a Csárdás Királynő, ahol beülsz és élvezed a színészi játékot, a humort, a könnyedséget, a színészt, hanem van, ahol bizony el kell gondolkozni. Ugye itt vannak ezek az interaktív előadások, amikor persze ezek a kistermi inkább, ez most nagyon bejött, divatba jött újra, amikor a színház és a színészek a rendezővel, persze közös megállapodás szerint, a nézőket is megpróbálják bevonni a játékba, hogy mondjanak véleményt, hogy szóljanak hozzá, hogy mit gondol erről a jelenetről például, és akkor lejátszanak egy jelenetet. Most éppen láttam a Bábszínházban egy ilyen felnőtt előadást, érdemes elmenni, a diákoknak játssza a Bábszínház, nagyon érdekes, nagyon jó, egy apa és a fia közti viszony taglalja, és diákokat visznek be, és megállítja az ügyelő, vagy az irodalmi titkár, vagy a színész az előadást, és kérdéseket tesznek fel a nézőknek. És a gyerekeket bevonják a játékba. Nagyon érdekes, izgalmas dolog. Na, a színházban is volt ilyen előadás Marosvásárhelyen, meg az ország szinte minden színházában, egyre inkább ez az interaktív közönség bevonása a játékba, ez nagyon nagy hangsúlyt kezdett kapni újra.
Minden változik, tehát természetesen változik a stílus is. Feri, milyen különbségek vannak a régi és a mai színészek életstílusa között?
Igen, hát nyilván, hogy ez is megváltozott. Ma már egy színész. Régebb, ugye a régi világban, amikor én kezdtem a szakmát, itt volt a Színművészeti Egyetem egy pár olyan tanárunk, akire mi magasan felnéztünk, Kovács György, Tompa Miklós, Loinszki Lóránd, Tarlaci bácsi, sorolhatnám, I.S. Kinga, és ezek a színészek, nem tudom, akkor más világ volt, valahogy másképp viselkedtek, elegánsak voltak a színházba, sokszor próbára, öltönybe, fehérinkbe mentek be, ott a cipő ki volt pucolva mindenkinek, nem szakadt farmerbe és nem gyűrött ingbe, mint ahogy manapság, ma már nem számít, ez nem érdekes. Tulajdonképpen én se veszem már észre a különbséget, én például a bemutatókra azért még mindig felveszem a smokingomat, csokornyakkendőt teszek, mert az nekem ünnep. De már látom, hogy a közönségen is azért sokan jönnek farmerbe, ami nagyon elegáns és tisztas pulóverbe és egy ingbe, és jól érzik magukat, nincsenek ezzel semmi bajom. Ugyanígy a színészek élete is, meg más lett. Más lett. Többet rohangál, többet rohannak, többet futnak, többet dolgoznak, mert felgyorsult a színházi világ is, több bemutatót kell tartani, több előadást kell tartani, mert a közönség igényli, és hogyha igényli a közönség, akkor a közönséget ki kell elégíteni, mert a színház azért van, hogy a közönség örüljön neki.
Mitől jó egy színház? Rendező kérdése, a társulat kérdése, az, hogy jó színészek vannak, vagy nagyon jó színészek vannak, vagy az, hogy egyáltalán nagyon jó a közönsége, mert hallani olyanokat, olyant, amit például 2-3 nappal ezelőtt hallottam, hogy én szívesen elmegyek egy másik város színházába, mint hogy itt maradjak, ahol élek, abban a városban, ahhoz a csapathoz. Mitől válik igazán jóvá egy színház, és melyik színház az, amelyik könnyebben, jobban és érdemszerűen tudja bevonni a közönségét?
Igen, hát ez akadémiai kérdés tulajdonképpen, hogy a színház hogy tudja megfogni a közönségét és megtartani. Na most már, hogy mi a jó színház, hogy jó rendező, jó társulat, jó repertoár, jó szervező, jó, minden jó kell legyen, ez az ideális. Hát ezt mind össze, ezt együttvéve, ezt egyik színház se tudja teljesíteni, mert mindenhol valami sántít, valahol baj van, valami nem úgy van, ahogy kéne. Ezek a mi kőszínházaink, ezek repertoár színházak. Tehát egy színház, amikor egy olyan város, mint például Marosvásárhely, vagy Kolozsvár, vagy Nagyvárad összeállítja a repertoárját, vagy Csíkszerada, ezek ilyen kisebb magyar közönségek vannak most már, közösségek, mert elfogytunk mi is, fogyunk. Ugye Marosvásárhelyen szép lassan a közönség létszáma felére csökken, ha így haladunk továbbra is. És ezt a közönséget azért meg kell tartani. Tehát a repertoárt úgy kell összeállítani, hogy minden réteget megszólítson. Mert ezért repertoár színház. Nem lehet, hogy csak mai kortárs, modern darabokat játszik egy színház, mert az érdekel a közönségnek a 20%-át mondjuk, vagy 80%-át, de az a 20% is nagyon fontos százalék. Tehát úgy kell egy repertoár kinézzen, hogy legyen benne vígjáték, legyen benne klasszikus, legyen benne kortárs szerző, mert azért a kortárs szerzőkre is nagyon kíváncsiak a nézők, és ugye a Vásárhelyi Színház is több kortárs szerzőt játszik, és ez jó dolog, mert ez mindig a frissességét jelenti a repertoárnak, hogy a színház tudja, hogy a közönségnek az igényei hogy alakulnak, hogy változnak, és az a jó, hogyha egy színházban általában 25, 30, 32, 35, 40, attól függ, hogy milyen színház, mit enged meg a törvény, hogy hány tagja lehet, hát az ideális az lenne, hogy ebből a 32 színészből mind a 32 kiváló színész legyen. Ez lenne az ideális, és a fantasztikus. Ez nem mindig van így, mert egyikünk tehetséges, a másik még tehetségesebb, és a harmadik zseniális. Ezt gondoljuk mi magunkról. Közben a közönség nagyon is látja, azért rögtön észreveszi, hogy ez a színész hogy játszott, ma az hogy játszott, ő is megcsinálja magának a válogatást, és kiválasztja magának a 32 emberből azt a 10 színészt, akinek a nevére bemegy az előadásra. Ha ki van téve az ő neve, akkor hamarabb megtelik a terem. Ez egy érdekes dolog. Ez nem tudom, hogy szociológia, vagy mihez tartozik, de erről tanulmányt lehetne írni, hogy a színész neve maga a színésznek a megjelenése, az életformája, a híre már bevonz egy réteget. És hogyha ez a színész előadásról éveken keresztül a legjobbakat tudja nyújtani, hát nem mindig nyújtuk a legjobbat, se a legszebbet, se a legtöbbet, mert mi is emberből vagyunk, és mi is tévedünk, meg annyira nem vagyunk szuper tehetségesek, hogy mindig tehetségesek legyünk. Én sokszor elgondolkoztam az én pályámon, és azt hiszem össze tudnám számolni a két kezemen, vagy talán az egyiken is, amit bármikor, bármilyen körülmények között tudom vállalni azokat a szerepeimet. De nagyon sok van, ami nem azt mondom, hogy szégyenkezem miattuk, mert nincs mit szégyenkezni, mert akkor, abban az évben, és ezelőtt 30 évvel én a pályának azon a szintjén, a fejlődésemnek azon a szintjén álltam, és azt tudtam nyújtani, ami akkor volt. Évek során én is tapasztalatokat szereztem. A tehetség az egy nagyon szép dolog, de ha nem dolgoztatod, és nem hátulról nem adsz hozzá, és nem teszed rá a téglákat, svakolod be, és kezeled, a tehetség elmúlik, nem ér semmit. Az volt, van, s kész. Tehát a színész a szorgalmát, a fenekét, az agyát, a szívét, a lelkét oda kell tegye, hogy egy szerep megszülessen, és emlékezetes maradjon. Óriási dolog, és erre ma már tudatosan a színi egyetemen tanítják a diákokat, hogy figyelj oda magadra, mert sokszor magadra vagy utalva. Sok esetben magadra vagy utalva, mert nem biztos, hogy az a rendező, akit te kapsz, rá tud vezetni téged arra az útra, amelyiken te szeretnél menni. És akkor te kell legyél annyira ravasz, annyira tapasztalt, meg minden hájjal megkenve, hogy te már magadtól egy pár dolgot meg kell tudjál csinálni. És hogyha a rendező ebben végül talál a szó, és összejön, és közösen tudtok bokkászni, és a szöveget értelmezni, és ez sikerrel jár, akkor garantáltabb a siker, mint anélkül.
Nagyon-nagyon várjuk a következő kérdésünkre a válaszodat. Művész úr, mit jelent a szerep a színész életében, és esetünkben gondoljunk például a főiskolai, a szatmári, vagy akár a vásárhelyi budapesti szerepeidre is.
Igen, hát a szerep a színész kenyere. Ha egy színésznek nincs szerepe, akkor mélabús, panaszkodik, van, aki neki fog inni, van, aki kártyázni jár, van, aki horgászni megy, tehát mindent elkövetsz, hogy valahogy ezt próbáld saját magaddal elhitetni, hogy ez nem azért van, mert te tehetségtelen vagy, hanem azért van, mert ilyen a helyzet. És a szerep az a fogódzó, amiben egy színész megfogódzik, és fejlődni tud. A főiskolán is ugye, én emlékszem, amikor a negyedévesek darabjaiba első évtől kezdve már kezdtünk játszani, és milyen nagy dolog volt, hogy egy negyedévesnek én bevittem egy pohár vizet a színpadra, letettem, s uram parancsoljon, valami ehhez hasonló volt az első szerepem. Hát én olyan boldog, s büszke voltam, el sem tudom mondani. És akkor én emlékszem, hogy teljesen másképp jöttem ki az előadásról, mint azelőtt. Egy szerep nagyon sok örömet és nagyon sok keserűséget is tud okozni a színésznek. A keserűség nyilván akkor kerül felszínre, ha birkozol a szereppel, és nem tudod. Érzed, hogy nem tudod megcsinálni, mert távol áll tőled valamiért. Na és ilyenkor jól jön a rendezői segítség, amikor a rendező esetleg elvonul veled a színpad sarkába, vagy azt mondja, gyerjünk meg egy kávét, beszélgessünk el, vagy ezt most hagyjuk, ne próbáljuk, hanem térjünk át egy másik jelenetre, és akkor este felhív telefonon, és valahogy ilyen furcsa ravasz módszerekkel próbál közeledni a színész felé, mert mindegyik színész más fából faragtak bennünket. Egyikünk érzékenyebb, másikunk hamarabb haragszik meg, a másikat nem érdekli annyira. Tehát van egy emberi lustaság is benne, meg a szakma iránti dökség, meg érdektelenség, pedig akkor nem tudom, miért ment színésznek, mert ide csak az megy, aki akarja ezt a szakmát. Én egy szülőt se ismerek, aki a gyerekét addig ütötte volna, míg el nem ment felvételizni a színi pályára. Általában mindenkit eltiltanak ettől a pályától. és nem csak azért, mert ugye azt mondják, hogy a színészek egy kicsit bohókásak, könnyelműek, stb., hanem azért, mert ez nehéz problémákat okozhat a későbbiekben, ha a te életed, a te szakmai sikered nem egy egyenes vonal, hanem elelgörbül, visszaesel, megint előre lendülsz, megint visszaesel, és itt van a szerepben, ha már most a szerepek között is különbségek vannak. Vannak a kicsi szerepek, a statiszta szerepek, a szerepecskék, a nagyobb szerepek, a főszerepek és a címszerepek. Nyilván minden színész, illetve nem minden, bocsánat, de a színészeknek a 85%-a főszerepet szeretne játszani, vagy nagy szerepet játszani, és hogy sikere legyen. Ez rengeteget kell dolgozni, és sokan meg is teszik ezt, és nagyon sok jó színészünk van, hála a jó Istennek, és reméljük, hogy ez így is marad továbbiakban is.
Fogalmazzuk meg azt is, hogy miért jó az, ha a színész egy művészileg erős társulat tagja?
Igen, én szoktam mondani néha, amikor így megkérdeznek erről a dologról, hogy én milyen színházat szeretek tulajdonképpen. Hát ez nagyon egyszerű, én azt a színházat szeretem, ahol nagyon sok olyan színész van, aki nálam sokkal jobb színész. Mert ha te jobb partnereid vannak a színpadon, mint amilyen te vagy, akkor te köteles vagy, vagy kényszerítve vagy a többiek által jobbnak lenni, jónak lenni. Mert a többiek húznak maguk után. Tehát húznak maguk után, te érzed azt, ez a vonzás érződik. És hát nyilván ezeket általában a főszereplők, azok a színészek tudják ezt megcsinálni, akik a főszerepeket játsszák, akik egy előadás alatt szinte végig bent vannak a színpadon, és a többiek jönnek be, mennek ki, változik a cselekmény, és ezek mindig bennmaradnak. És ezeknek a színészeknek óriási vonzerejük kell legyen a kollega felé, és azért, hogy rákényszerítsen téged, hogy tanuld meg a szöveget minél hamarabb, hogy felejtsd el a görcseidet, hogy próbáld átvenni az ő ritmusát, ne a magad ritmus, ha metsz, ha ő diktálja a ritmust, akkor az ő ritmusa után kell menjél. Ezek mind problémák, és nagy problémák, és ezek általában mind a próbákon szoktak leülni, lecsillapodni, lenyugodni, beállni. Azt szoktuk mondani, hogy egy előadás akkor kapja el igazán a ritmusát, és akkor lesz igazán jó, miután 4-5-ször eljátsztuk közönségnek. Amikor megszokod, hogy a közönség hol vesz levegőt, hol nevet, hol érzed, hogy olyan csend van, hogy vágni lehet, és akkor ezek a dolgok alakítják az előadást. Ez mindig minden előadás más. Tehát a színházművészet azért érdekes, és azért nagyon izgalmas, mert ez nem a film, amit megcsinálsz, és az ott van egy dobozba bezárva, mindig előveszed, és ez mindig ugyanazt kapod. Ugyanolyan jó, ugyanolyan profi, vagy ugyanolyan unalmas és rossz, mint ahogy megkaptad. A színházban ez változhat. Rengeteg olyan élményem van a múltamból, amikor egy sikertelennek tűnő premier után elkezdtük játszani az előadást, és a negyedik, ötödik, hatodik előadás után észrevettük azt, hogy a közönség imádja, és hogy mi is kezdtük megszeretni. Nagyon érdekes dolog.
A mai témánk még megköveteli azt, hogy választ kapjunk arra a kérdésünkre is, hogy miként változott a színészek társadalmi státusza az idők során?
Hát most is változott. Tehát azáltal, hogy úgymond demokráciában élünk, és kinyílt a világ, és a mi szemünk is többet lát, többet hall. Azt lehet mondani, hogy a mai színész Palánta, aki az egyetemen tanulja ezt a mesterséget, már sokkal okosabban, értelmesebben, felkészültebben végzi el az egyetemet, mint annak idején mi elvégeztük. Mert mi bizonyos korlátok között tanultuk ezt a mesterséget, most már sokkal nyitottabb lett a szakma irányítása, tehát többrétű képzést kapnak a diákok is, és én nagyon remélem, mert érzem, tudom, én látom a baráti körömön, a közönségen, hogy elnézést, látom, hogy szeretik a színészeket. Vásárhelyen is, Csíkszeredában is, Nagyváradon is, teltházakkal mennek az előadások. Ez jó dolog. Tehát azt jelenti, hogy az erdélyi magyar közönség például, mert ezt ismerjük jobban, ugye ők, ez városról, hogy mész Kézdivásárhelyen és az Új Színház, ami már nem új, mert már elég régi, ott is már közönség, repertoár színház lett, tehát közönségük van, játszanak ilyet is, olyat is, drámát is, vígjátékot is, és a nagy színházak, ugye a Vásárhelyi, a Kolozsvári Színház, a Sepsiszentgyörgyi Színház, ott már egészen komoly közönség alakult ki, megváltozott. Ez már nem az a közönség, aki a minket szeretett ezelőtt 30-40 évvel, hanem ez a fiatal közönség, a 30 évesek, a 40 évesek, az 50 évesek. És tisztelettel és szeretettel jönnek színházba, és a teltházak bizonyítják azt, hogy igenis a színésznek jelentős társadalmi szerepe van.
És akkor hogyan, miként változott a közönség hozzáállása a színészhez, a színházhoz?
Igen, hát ez valahogy kapcsolódik az előbbi kérdéshez. Ez, én onnan veszem észre, hogy a Mikházi Csűrszínház, ugye van ez a Mikházi Csűrszínház, amit én vezetek, és csűrszínházi napok és előadások vannak, és ott egy külön közönség alakult ki a 20 év alatt, akik azért jönnek oda ki Mikházára Vásárhelyről, mert bizonyos előadást ők megnézhetnének itt bent Vásárhelyen is, mert az a színház itt is eljátsz Marosvásárhelyen, de ők inkább kijönnek oda, mert nekik jobban esik ott kint abba a csodálatos fa szerkezetű színházban beülni, utána meginni egy sört, elbeszélgetni a barátokkal, a közönséggel, a kollégákkal, a színészekkel, és kialakult ott is egy kapcsolat a közönség és a színészek között, a különböző népi együttesek, rengeteg népi együttes jár hozzánk Mikházára, a Maros Művész Együttes, a Bekecs, meg magyarországi együttesek is meglátogattak bennünket többször, és hát az a cél, hogy a falusi réteget vonjuk be, de a városi réteg is azért nagyon keményen ott van mindig, és talán azt kell mondanom, hogy többen vannak, mint a falusi emberek.
Utolsó kérdésként, talán utolsó kérdésként, hogy hogyan hat a modern színház a társadalmi és a politikai kérdésekre?
Hát igen, a modern színháznak esetleg ugye hát az alternatíva. Köszönöm. Muszáj egyébként kortyvizet.
Bátran.
Az alternatív színházakat hívják manapság modern színháznak, de nem csak nyilván, mert egy kőszínház is tud nagyon modern előadásokat is csinálni. Ez nem az épület, hogy kőből van-e, vagy alternatív színház. A kőszínházak ugye azok képzettebbek, nagyobb lehetőségek vannak, színpadtechnika van, anyagi bázisuk nagyobb. Az alternatív színházak, akik a modern, mai kort próbálják modernebbül bemutatni, mint a kőszínház például, ott egészen furcsa dolgok történnek. A nézőknek egy része, főleg a fiatalok járnak ezekre az alternatív előadásokra, és beszéltünk az interaktív előadásokról is. Ugye hát ezek is inkább ebbe a báziskörbe tartoznak, és nagyon is le tudják kötni a mai fiatal közönséget. Inkább a fiatalt, mint az idősebb réteget. Tehát én úgy érzem, hogy szükség van rá, mert a fiatalságot valamivel be kell vonni a színházba. Itt Vásárhelyen mi egy nagyon szerencsés helyzetben vagyunk, mert van egy bábszínházunk, aki már az óvodától, a bölcsödétől, kezdve az 1-4 osztályig tudja a gyerekeknek hozzászoktatni őket a színpadhoz, a gondolathoz, hogy a kultúrának egy része a színházba járás. Akkor jön utána átveszi a szerepét a színház, ahol esetleg ifjúsági előadásokat, vagy gyerekekhez szóló darabokat is bemutat nekik. És aztán belenőnek szép lassan a felnőtt korba, és akkor az igényeik is ezeknek alapján, a látottak alapján, az igényeik is bővülnek, kiegészülnek, és nyilván, hogy követelőzőbbek lesznek ők is. És ez jót tesz a színháznak, és mindenkinek jót tesz.
Kedves hallgatók, művész úr, íme a megmaradt kérdéseinkből, hogy miért jó olyan rendezővel dolgozni, akik felkészültek, értelmesek és tudnak beszélni a színészek nyelvén, vagy miként alakult az együttműködés a rendezők és a színészek között a különböző színházi kapcsolatokban, vagy meddig dolgozhat a színész? Van-e egy olyan határ, amikor be kéne látnia, hogy ez most már erőlködés és ideje lenne a visszavonulásnak? Folytathatnánk a kérdéseket, amelyekre majd várni fogjuk a válaszokat, azzal is, hogy hogyan lehet a fiatalokat újra bevonzani a színházba, és milyen stratégiákat alkalmaznak a színházak, hogy vonzóvá vagy vonzóbbá tegyék a műfajt a fiatalabb generációk számára. Erre az utolsó kérdésre, hogyha válaszolnál egy-két mondatban, tehát fiatal generációk, színház.
Én azt hiszem, ugye említettem ezt az Ariel Báb Színházban látható interaktív előadást. Na ez például az egyik útja annak, hogy a fiatalságot megfogni, és kíváncsivá tenni, hogy tulajdonképpen ez a színház, ez miről is szól? És hogyha az ő nyelvén szólalsz meg, ha azokat a problémákat feszegeted, ami őt is érdekli, a nemiség, egy fiatal gyereknek a politikai hovatartozása, a világ, ugye most kinyílt, hogy hova menjünk, mit lehet látni a világba, el kell menni azért, hogy érvényesüljél, vagy itt is meg lehet próbálni, itthon is lehet érvényesülni. Na, ha ezeket a kérdéseket taglalja a színház, akkor felkelti a fiatalok érdeklődését, és talán be lehet vonzani őket, ami szerintem elég jó úton van azért. Én legalábbis így látom.
Művész úr, szép lassan az összhang végéhez közeledünk, a témánkat nem tudtuk befejezni, de bízunk abban, hogy lesz alkalmunk akár az említett kérdésekkel is folytatni a műsorunkat, hiszen a válaszaid mindenképpen megérnék. Most azonban köszönjük, hogy velünk voltál, köszönjük a válaszokat és a beszélgetést.
Én is köszönöm, és reméljük, hogy még találkozunk.
Így legyen. Kedves hallgatók, ennyi fért a mai összhangba. Köszönjük az önök megtisztelő figyelmét. Széles Ferenc, Jászai Mari díjas erdélyi magyar színművész volt, egyetemi tanár nevében is. Elköszönök, az összhang műsorvezető szerkesztőjét, Nagy Bodó Tibort hallották, maradjanak továbbra is a Marosvásárhelyi Rádió ismert hullámhosszain, és vigyázzanak magukra, vigyázzanak egymásra, viszont hallásra.